A január végi gyűjteményes kiállítással egy időben egy könyvbemutató is volt, hiszen ez a Színek és szavak című válogatás is megjelent, amelyben az itt kiállított képekhez társítható egy-egy vers került bele. Kérdezhetném úgy is, hogy még volt előbb a tyúk, vagy a tojás, a költőiénye az erősebb, vagy a festői, vagy a kettő elválaszthatatlan egymástól?
Én azt hiszem, hogy az utóbbi az igaz, mert néha a versek születtek hamarabb, máskor meg a képek, és nagyon érdekes, mert volt úgy az utolsó három képnél, azokat most frissen csináltam a Verespataknál, az egyik volt osztálytársnőm, barátnőm, megkérte, hát csinálj hozzá verset. Lőn csináltam, és tényleg örültem, engem rugdosni kell egy kicsit ezek szerint.
Mikor jött a felismerés, hogy a művészettel szeretne foglalkozni, hogy ez lesz a hivatása, vagy a családi indítatás is kellett ehhez, úgymond beleszületett ebbe a környezetbe?
Hát igen, beleszülettem, édesapám festőművész volt, de inkább a grafikát művelte. Tanított Temesváron az 50-es, 60-as években a művészeti liceumban, aztán szabadúszó lett.
Mondjuk el az ő nevét is.
Igen, Odry József. Sajnos már nincs közöttünk, pedig annyira örült volna, hogyha ezt a kiállítást látja, de hát remélem látja. Ez nem volt egy olyan 5 éves korba felismert, hogy én ez leszek. Nekem természetes közeg volt, hogy otthon édesapa rajzolt, és akkor bátyámmal mi is rajzoltunk. Emlékszem, hogy egyszer leültünk mind a ketten rajzolni az apunak a portréját. Hát ez a játék nekem tetszett. Az utolsó 20 évben már lámpatesteket tervezett, és a gyártásnál is ott volt, és az üvegrészt azt Szatmáron, Zelestye után öntötték. És akkor én mentem vele, és nagyon élveztem, hogy lehetett jönni, menni a gyárba, nézni, hogy hogy készül az üveg, hogy fújják. Ilyen fa formákba, hatalmas ilyen díjbirkózó emberek fújták fel az üveget. Szóval élmény volt, sőt, el kell, hogy mondjam, hogy mikor nagyon-nagyon szomorúan hazajöttem Vászlóiból, tudnék az egyetem elvégzése után oda helyeztek, és persze én mentem, mert én ugye miért nem menjek, és 4 hónap után nagyon gyorsan visszajöttem. Kiderült, hogy semmi pedagógiai érzékem nincs. Szót nem értettem a gyerekekkel. Nálam volt a legnagyobb zaj az osztályban. Szóval...
Mert hogy milyen egyetemet végzett?
Temesváron a képzőművészetét, a rajztanárét. És akkor nyilván utána kihelyeznek, és elmész, meg különben visszafizeted a költségeket.
Mert hogy abban az időben így volt, főleg az erdélyi végzősöket, azokat a Kárpátokon túlra helyezték.
És én mentem a Kárpátokon túlra. Alapvető élmény maradt. Mindig úgy éreztem magam, mint egy oroszlán szelédítő, de a ketrecen belül. Nagyon szomorúan jöttem haza, és akkor apu azzal lepett meg, hogy volt egy rendelése, ő szállodákba tervezéstől gyártásig, öntésig, üvegfújásig végigvitte a munkákat, és akkor éppen Szinaján volt egy rendelése, egy ilyen úszodába üvegfalat tervezni. És akkor, hogy legyen egy kicsit kedvem az élethez, hagyta, hogy én tervezzek, és fantasztikus volt, még most is áll az az üveg. Színaján, Horizont Hotelben egy ilyen uszodába egy üvegfal. Ilyen orgona sípszerűen váltották egymást a csíkok, a színek, és ott teljesen szabad kezet kaptam, hát gyönyörű munka volt, és akkor egy kicsit lábra álltam, és akkor rájöttem, hogy mese nincs, nekem muszáj dolgozni. És úgy belevetettem magamat az akvarelbe. Meghatározó élmény, hogy nagyon jó tanárom volt, aki akvarelista volt, Temesvári Dumitrászko Déliának hívják, már ő se él, és tőle tanultam ezt a vizes technikás akvarel, tehát vizes üveglapra előre megvizezett jó minőségű papírral, akkor fedeztem fel, hogy hát ez csodálatos dolog, és akkor szerettem bele, és hát azóta sem múlt el. Édesapámnak a maximalizmusa nagyon sokáig nyomott, tudtam, hogy meg kell felelni, de utána felszabadított, mert mikor már biztonságban éreztem magam az akvarelbe, a képrestaurálással, a festéssel, akkor meg örültem, hogy volt miért igyekeznem.
És közben jöttek a versfaragások.
Az is valahol gyerekkorból kezdődött. Nem tudom, hogy felfedeztem, hogy bennem úgy zögykölődnek a szavak, és valahogy rímesen jönnek ki. De hát ehhez el kell mondani, hogy anyu otthon szavalta a Kölcsey Paranézisét, meg Dzsidajenőtől, kötényesen krumplipucolás közben, és ez ugye azért meghatározó volt. Miután hazajöttem Vaszlujból, akkor jelentkeztem a Tóth Árpád irodalmi körbe, és Zorovszky Attila az akkori elnök nagyon örült. Mert tényleg úgy néztek ki, mintha versek lennének. És aztán felfedeztem, hogy ez egy olyan önkifejezési forma, ami rímes játék volt. Aztán később rájöttem, hogy ezt már sokkal hamarabb felfedezte Karinti, hogy magyarázom a bizonyítványom.
Ez a könyv az első önálló kötete?
Igen, ez külön nagy ajándék és nagy öröm, mert hát persze, hogy szerettem volna én is kötetet hamarabb, és emlékszem, hogy még Zorovszky Attila mondta, hogy Marika, hogyha Kolozsváron lennél, már rég kötetes költő lennél. A forradalom után a 90-es években egyszer felpakolva elmentem Temesvárra, a Soros Alapítványhoz beadtam a munkákat, ugyancsak így képek és versek párhuzamosan, és nem volt a válasz. Akkor elhatároztam, hogy én ezért külön időt, energiát nem fektetek be, hogyha az idő kiforogja, akkor jó, és ez szépen kiforogta magát.
Erről az jut eszembe, amit Új János helytörténész itt a méltatásában a tárlatnyitón elmondott, hogy Ódry Mária verseiben és képeiben is sosem akar forradalmat szítani, nem akart megváltoztatni senkit, a képei és a versei is olyan szelidek, csendesek, mint ő maga. Nem éppen a művész emberekre jellemző ez a habitus. Soha nem akart lázongani, valamit megváltoztatni?
De azért halkan, diszkréten igen, és el kell, hogy mondjam, hogy ez pont a Veres Patak trilógia és az ehhez íródott vers, ami egyszerűen csak úgy kipattant belőlem. Én ezt a műfajt tudom, én ezt a hangszert ismerem, én ezen játszok. Nekem is meglepetés volt, hogy a Veres Patak vers egy kicsit. Itt most a vendégfüzetbe írták, hogy a harmónia és a tapintat nagyon keveredik a protestálással. Románul írták, úgyhogy most a fordítás nem biztos. És ez tényleg igaz, mert azért, ami a körülvevő világunkba dühít, azért én azt kimondom a 10%-ot, ami fáj, aradon, hogy 10% a magyarság, és a szavak egymás után gördültek, és ezt hívták ki egyik szó a másik után.
Ez, hogy jelenleg aradon a magyar arány az mindössze 10-11%. Rányomja a bélyegét a város kulturális közművelődési életére?
Sajnos igen, rányomja a bélyegét, de ennek van előnye is, mert pont emiatt, a 10% miatt igyekszik a Kölcsei Egyesület, és mindenki a maga helyén minőséget felmutatni, és maximumot.
A román kollégák hogy viszonyulnak a magyar képzőművészekhez? Van egyfajta átjárása két, mondjuk így, hogy a művésztársadalom között? Ismerik, elismerik egymást kölcsönösen?
Van átjárás, éppen az előbb voltak itt múzeumi kollégák, akik láttam, hogy tényleg meglepődtek, örültek, hogy mit látnak, és hogy ezt miért nem látták hamarabb, mert 30 évig itt dolgoztam a múzeumban, tehát lehetett volna alkalom rá, hogy kiállítást szervezek, de hát nem vagyok az a nagyon szorgalmas típus. De látszott rajta, hogy tényleg örülnek, de a megnyitóra nem jöttek el. A Képzőművészek Szövetségéből senki nem jött el. Egy kicsit azért fájt, de mindenkinek szabad választása van.
Kik voltak azok a nagy aradi elődök, akik krefelni?
Pataki Sándor, aradi festő és akvarelista. Nem csak a képeit szeretem, hanem a hozzáállását a világhoz, a művészethez, a vertikalitását. Nagy öröm, hogy most a nyáron találtam az egyik bizományi házban egy kisméretű akvarel képét, és hát az tündéri, olyan erő, olyan dinamizmus van abban a leheletnyi, finom akvarelben. Számomra példakép, mert az akvarel mivel lágy, könnyű, és egy kicsit úgy a művészet hamupipikéjének van tekintve. Ebben Pataki olyan erőt tudott felmutatni, hogy nekem ez tényleg példakép, viszont csak akkor jöttem rá, amikor a Pataki Sándor kiállítást csináltuk, és egymás után vettem kézbe a képeket, mert hát kellett tisztítani, meg paszpartút, meg újra keretezni, és személyes kapcsolat volt a képekkel, és nagyon-nagyon szerettem.
Más képeket, alkotásokat is szokott restaurálni? restaurálni?
Természetesen itt a múzeumban nagyon nagy szerencsém volt. Elsősorban, hogy itt küldtek restaurálási képzésre. Eléggé féltem tőle magától a restaurálástól, mert én lendületből dolgozok, hamar, gyorsan, felületesen, fuzsitusan, tehát mindaz, amit a restaurálásnak az ellenkezője. Körülbelül 8-unkat küldtek, könyvrestaurálás, tárgyrestaurálás, fémrestaurálás. Nem én leszek az, aki azt mondom, hogy nem megyek. És mivel ikonrestaurálást végeztem, gondoltam, hogy hát az ortodox szentek talán nem fognak visszafeleselni, mint a gyerekek, ha már ott egyszer csődöt mondtam, most már még egyszer nem mondok nemet. És akkor belementem, hál' Istennek, mert nagy élmény volt, restaurálás közben muszáj volt odafigyelni, muszáj volt pontosan dolgozni, és hát a személyes kapcsolata a képekkel, amikor rád van bízva, és azért Lotz Károlyt restaurálni az nem mindennapi élmény, és nagy öröm volt itt a múzeumban, vagy Munkácsinak a képét, meg Grigorescu, meg Andreescu, a Grigorescu tanára is. Itt nem volt mese, hogy jó, ha kijön valahogy, itt muszáj volt maximumot nyújtani, és ennélkül sokkal szegényebb lettem volna. Hatalmas élmény.
A restaurálás közben egy kicsit átveszi a művésznek, az eredeti alkotónak a munkastílusát is. Rá lehet ismerni bizonyos vonásokra, hogy akkor mit akarhatott a művész.
Természetesen ráhangolódsz, mint egy zenére, és muszáj is ráhangolódni, tehát ott nem lehet művészkedni, hanem teljes alázatot kíván, és mondjuk az nekem nem is árt. Nagyon-nagyon nagy ajándék a sorstól, hogy ebben a szakmában ilyenekkel találkoztam. Végül is nagyon nagy találkozások voltak, és meghatározók, hogy mennyire fontos alázattal hozzányúlni egy műhöz. De nem csak a restaurálásban, hanem a kép az mindig készül valakinek, ha nem is tudatosan, mert valakihez kerül. És muszáj alázattal és teljes melbedobással jelen lenni benne.
Ön tevékenyen részt vesz a Kölcsei Egyesület Kölcsei Képtár nevű sorozatában. Tavaly Pataki Sándor és egy Hajós Imre László kiállítást rendeztek. Idén a Magyar Kultúra Napja alkalmából az ön gyűjteményes kiállítása nyílt meg, és hát folytatódni fog a sor. Ez egyfajta értékteremtés, vagy érték megőrzés felmutatás.
Mikor már kiállítás lesz belőle, akkor derül ki, hogy tényleg egy olyan érték, amit kötelesség felmutatni, mert hát a miénk is létezik, van. Gyűjtőknél, vagy ahol van, de ezt nem lehet nem csinálni. Felelősség is egyrészt, mert persze válogatni kell, és nem szabad felmutatni csak nagyon jó dolgokat. Ez akkor derült ki számomra, hogy nem csak nekünk, akik készítjük, szervezzük, csináljuk a kiállítást öröm, hanem azoknak a gyűjtőknek is öröm, akik hozzák a saját képeiket. Tehát egyfajta visszaigazolás, hogy az, ami nekik otthon a családban, a falon 10-20-30 éve áll, az érték, és azt ők is tovább kell őrizzék, tovább kell megmutassák a következő generációnak. Ezért érdekes munka, ezért mindig más, és azért örülök ennek, mert inkább elfelejtett festőket mutatunk be, akik szinte kortársak voltak, itt éltek velünk.
Nem is kimondottan gyűjtőknél vannak ezek a képek, hiszen egyszerű magánembereknél kuriózumok is ebben a tekintetben ezek a kiállítások, hiszen megismételhetetlenek.
Ebben a formában mindenképpen megismételhetetlen, és amit nem akarok szó nélkül hagyni, hogy az emberek olyan szívesen és azonnal reagáltak, és örömmel hozták a képeiket, hogy kapkodtam a levegőt, mikor láttam ezt a nekem is van, én is hozom, Marika, mikor vagy otthon? Magától működött. Ez egy élő közösségnek a kitapintása. Maga a munka gyönyörű volt, úgyhogy amíg én bírom, csinálom, mert ez tényleg szép.
A hölgyeknek nem szokás, nem is illik a korát emlegetni, de mondjuk el, hogy ez a kiállítás eredetileg az ön 60. születésnapjára készült volna, de tavaly elhalasztották épp az imént említett Pataki és Hajós kiállítás miatt. Ez az évszám alkalmat ad a visszapillantásra, az összegzésre?
Igen, mindenképpen az ember ha akarja, hanem muszáj visszapillantani és összegezni. Nekem ebből a kiállításból, ami megmaradt, szintén az öröm, amivel a barátok, ismerősök azonnal mondták, hogy hozzák a képüket. Az élő közösség szeretete, mert másképp nem tudom mondani, ez az, ami tovább lendít, hogy tovább dolgozzak. Nagyon szeretnék olajban dolgozni továbbra is. Az akvarel az megmarad, az már alapszerelem, de olajban dolgozni, és nagy méretben. Ezt mostanában fedeztem fel, és el kell, hogy mondjam, hogy nagy lendületet adott ehhez, mikor a Minorita Rendház részéről egy már elment Minorita testvér kért, hogy egy Krisztus képet a Turini Neplen csináljak nagy méretben. Persze, hogy először megijedtem, hogy fogom én ezt csinálni, mert hát nyilván az akvarellek ilyen kis sevalett munkák, asztalon lehet dolgozni, de nagy élmény volt, hogy nagy méretben mennyire élvezem és mennyire szeretem. Tehát ez lenne a következő lépés, hogy olajban dolgozni nagy méretben, de valahogy megtartva az akvarelnek az áttetszőségét és valahogy a varázsát.
Alkotás közben mi a fontosabb, maga az alkotó munka, az alkotási folyamat, vagy amikor elkészült a mű és egyfajta megelégedettséget érez?
Mind a kettő, de talán legszebb az út addig, amíg az üres vászomból a végén kialakul egy kép, vagy az üres papírból. Egy kicsit mindig megijedek az üres papírtól és a vászontól, mert elkap a felelősség, hogy na most ez milyen lesz, hogy lesz. Mikor végül sikerül legyőzni a vásznat vagy a papír fehérségét, akkor tényleg nagyon nagy öröm.
Mi az a hitvallás, ami a művészi pályán végigvezette?
Talán az, amit mottónak választottam a kiadványban, Apréli Lajosnak a verséből, hogy pilinkész, porka, hó, szitáj, fehér egyen a barna táj. Ez nem csak havazásra és tájra érvényes, hanem mindarra, amire a művészet hivatott, hogy bevonja valami szépséggel a körülöttünk levő világot.